Húsvét ünnepe előtt volt szerencsém megtekinteni egy csodálatos előadást, Nagy Mari önálló estjét, a Mária testamentumát. A Mária testamentumának színpadi változata Colm Tobin kisregénye alapján született meg, először 2013. januárjában New Yorkban a Broadway-en mutatták be színpadi formában, Fiona Shaw előadásában. Az előadás 3 Tony díj jelölést is kapott. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagy Marit, művésznőt, és őt kérdezem a darabról.
Jó napot kívánok!
Noha ismerjük a Bibliát, Jézus keresztre feszítésének történetét, mégis valami új, mélyebb érzéssel gazdagodunk. Legalábbis én ezt éreztem, amikor láttam a darabot. Mária szempontjából ismerjük meg Jézus szenvedés történetét, és milyen megismerjük Máriát is. Egy megtört anyát, egy fáradt asszonyt, aki fájdalmát alig tudja szavakba önteni. Mi a darab története?
Először is nagyon örülök, hogy tetszett. Ennek őszintén örülök, mert minden egyes alkalommal, amikor ezt a történetet elmondom, egy halálugrás. Egy medencébe ugrom bele, amiről nem tudom, hogy van-e benne víz vagy sem. Egyrészt, de azt ön is látta, hogy nagyon tömör a történet. Tehát a Jézus életéből és Máriáról is csak tulajdonképpen szeleteket tudunk meg, amit legtöbbet megtudhatunk, az a keresztre feszítés napja, az azt hiszem a legérzékletesebb és a legjobban kibontott rész belőle, az az élmény. Tehát a nézőknek nagyon erősen kell figyelni. Én mindig érzem, hogy rettenetesen próbálnak az emberek figyelni a történetre, mert amúgy is ismeri mindenki, de mégis annyira sűrű, ezt biztosan észrevette, hogy nagyon sűrű. Sűrűk ezek a biblikus történetek, amik elmondásra kerülnek végül is ebben az estben. És ebből egy néhány történet, például a Lázár feltámasztása és a béna ember újrajárása, ez a Kejfelési Jári című történet is, ahol a Mária nem vett részt, csak hallomásból tudja, és ezek mind elbeszélő, epikus részek, amik egy nem átélt történetek a Mária részéről, mivel nem volt jelen, tehát így furcsa a figyelmet is így fenntartani. Ebben a történetben csak a kánai mennyegzőn és a keresztre feszítésen találkozik a fiával, illetve ott nem találkozik, ott csak szemlélője, passzív szemlélője ennek a rettenetes dolognak. Tulajdonképpen az egész úgy kezdődik, és ez a regényben, ahogy a film dramatizálta, az a regény vége. A regény maga úgy kezdődik, hogy a Máriához eljön Jézus két tanítványa, és őt meséltetik. Különösen az utolsó órák érdeklik, a Jézus szavai, és hát a nagy dolgok, a nagy igazságok, a nagy tételek. És az idős Mária pedig, ezt számos idős barátnőmről is, magamról is egyre jobban megfigyelem, hogy az ember nagyon hajlamos belemenni a részletekbe. A legmesszebb menőkig, kis Jézus történeteiről, érdekesebb számára azt elmesélni, hogy hogyan volt, mikor orra esett, mint az, hogy milyen szavakat mondott a világnak. Tehát az ő számára a kisbaba illata, és amikor először észrevette a füvet, most csak ezek nincsenek benne a regényben, csak így mondom, tehát a gyerekkori, meg a kiskamaszkori Jézus érdekesebb, szívesebben beszél róla pontosabban. És aztán utána pedig a regényben nagyon erősen ott van a fiának a hiánya, hiszen fiatal férfi korában Jézus már elment otthonról, tehát csak igazából is a Biblia szerint is csak hallomásból tudja, hogy mi történik a fiával. Az események igen lassan, de eljutnak Názáretbe, hát gondoljunk, semmi nem volt akkor, még csak a szóbeszéd, ahogy a hírek eljutottak, tehát csak tudta. És mivel azt hiszem ott, szóval a római elnyomás és egyáltalán nagyon zűrös volt akkor a helyzet. Teljesen furcsa módon most is és mindenkor a világban ott valahogy zűrös a helyzet. És a fiatalkori Jézusról mondom, ezek az ijesztő történetek jutottak el a Máriához, és a rettegés, amit átélt, hogy nehogy bajba keverje magát a fia. Ugyanis ezek a csodák, ezek veszélybe sodorhatták. Különösen amikor az a hír is eljutott hozzá, hogy feltámasztotta a halott Lázárt. Arról pedig lehetett tudni, hogy arra csak a messiás képes. És ettől kezdve a mi történetünkben valójában természetesen senki nem tudja, de a mi történetünkben ettől kezdve a Mária pontosan tudja, hogy a fia életveszélyben van, és hogy keresztre fogják feszíteni. Mert minden lehet az ő fia, csak messiás nem, mert akkor megölik.
A darabot a művésznő fia Viktor Balázs rendezte. Milyen az anya-fia viszony a felkészülés a próbák során?
Tulajdonképpen ezt a történetet, ezt a lehetőséget nekem régi jó barátom, a fiamnak pedig mestere volt a Színművészeti Egyetemen, a Zsótér Sándor találta. Hogy az milyen jó lenne, hogyha én ezt eljátszanám, és a fiam, aki színésznek tanult, de rendezői ambíciói is vannak, és ez is ki fog teljesedni nála érzésem szerint, hogyha ezt ő megrendezni, és én eljátszanám, ez egyrészt mind a kettőnknek jó, nekem színészileg izgalmas, a fiamnak rendezőileg, valamint a történet és az életet, a fikció és a valóságban van egy nagyon érdekes, furcsa összekeveredés, de nem csak a felszínen is, tehát nem csak az, hogy a történet anya-fiú története is anya-fia rendezi, hanem az is, hogy valóban milyen érdekes volt erről úgy gondolkoznunk együtt, hogy én anya szempontból, hogy elveszthetem a fiamat, és a fiam, aki hála jó Istennek él, és valószínűleg úgy is lesz, hogy ő fog eltemetni engem, hogy ő belegondol abba, hogy mi lenne velem, hogyha ő elveszíteni az életét. És ennek a kettőnek az együtt gondolkozása kimondottan, meg nem kimondottan, egészen új mélységeket is adott a viszonyunknak, ami egy teljesen normális anya-gyerek-fiú viszony. Tehát nagyszerű volt a fiammal együtt dolgozni, és a felnőtt kori, mivel ő 29 éves lesz most majd, tehát ez a felnőtt kori viszonyunk egy ilyen más minőségbe is került. Ilyen igazi felnőtt, szeretetteljes, szóval más minőségben ez a legfontosabb.
Amikor láttam számomra, például érdekes volt az, hogy Mária mindvégig Jézusnak az emberi oldalát szerette volna kihangsúlyozni, vagy egy kicsit úgy tekintett rá, és azt is próbálta úgy átadni, hogy Mária számára az emberi valója is nagyon számít, és ezt szerette volna egy kicsit bemutatni másnak is, hogy igaz, hogy mindenkinek messiás, ugye életveszélybe kerül, de neki még több, és más.
Hát a vére, a húsa, az övé, az ő gyermeke, és ezt minden nő, aki ezt hallgatja, pontosan tudja, miről beszélek, hogy ez olyan különös kapcsolat, amiben tényleg ott van a fény és a kegyelem. Amivel Mária tökéletesen egyetért a tanítványokkal, hogy igen, amikor terhes voltam a fiammal, akkor engem elöntött a fény és a kegyelem. Tudom, hogy az milyen, ismerem azt a boldogságot, nem kellett ahhoz nekem semmi más. De most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ahhoz, hogy ez a világ legcsodálatosabb története, most ilyen nagyon profánul fogalmazva, a Bibliára ez azért nagyon csúnya, de a világ legcsodálatosabb története a Jézussal és a Máriával, a közepében ezzel az óriási anya-fiú kapcsolattal. Ezt a történetet mi úgy szerettük volna a Balázzsal közelebb hozni a 21. századi emberhez, vagy általában az emberhez, aki ezt meghallgatja, mert látni azt látta, hogy nem igazán van mit látni, hallani és úgy nézni engem. Aki ezt így meghallgatja, annak a hitet, vagy amiről ez a csodálatos történet szól, húsvér közelségbe hozza. És azt nagyon erősen hiszem, hogyha ezt meghallja, és egy cseppet belegondol abba az egészen pici emberi részébe, hogy ez nem egy történet. Két ember, húsvér, egy anya és egy fia, és elveszítik egymást, mert megölik az egyiket, és a másik is életveszélyben van, mert ő az anyja, természetesen. És ettől kezdve az emberek talán élesebben odafigyelnek arra, hogy ezek a dolgok nap mint nap megtörténnek a világban. Emberek veszítik el az anyjukat, a férjüket, a gyerekeiket ostoba értelmetlen harcokban, akár még a legnagyobb hit védelmében is, áldozatául is, aminek, hogy is mondjam, igazán már az emberi elme túl kellett volna ezen jusson. És ez a Jézus halálot keresztve feszítve a dombon, az azért van, hogy az emberiség láthassa és tudhassa. De mit? Na ez a kérdés, hogy ebből az embereknek mit kell megérteni? Azt, hogy újra és újra le kell gyilkolni? Nem. Nem. Azt, hogy ájt kell mondani mindenkinek. Én szerintem bármilyen vallású is, mert a hitnek magának, ami bármelyik vallásnak az alapja, a hit maga, annak a szeretetnek kell lenni. És azt valahogy az emberek annak megájt tudnak parancsolni bizonyos más ostoba, ösztönös, rossz gondolatok miatt.
Kicsit a művésznő felidézte a következő kérdésemet, és hát pont az lett volna még a kérdésem, hogy ugye a darab üzenete az mi lehet, visszatükröződhet-e ez az anya-fia viszonya a ma emberére, a ma, mai anyákra, mai fiakra, és igazából megkaptuk a választ itt előbbi mondatokban, hogy végül is igen, hiszen közelebb akarták hozni ezt a kapcsolatot a mai anyákra és fiúkra.
Hogy is mondjam ezt? Volt egy gyerekkori emlékem, 1968-ban, amikor a csehszlovák események voltak, és a magyar katonákat is behívták, de kellett menni Csehszlovákiába leverni a akkori forradalmat, ott tankokkal, és apukám még sorköteles volt. És kisgyerekként, akkor voltam 7 éves, nagyon féltem, hogy elviszi katonának, és meg fog halni. És tudom, hogy ott zokogtam, és próbáltam kiszedni a szüleimből, de hát miért kell, miért lehet? Hát megölhetik az apukámat. És hogyha a nagyanyám, az anyukám meg én oda megyünk, valahogy úgy képzeltem a vonatok elé, és akkor nem engedjük, és odafekszünk, akkor az aput nem fogják elvinni. És akkor mindenki úgy, hát mosolygott, mivel gyerek voltam, hogy hát ez parancs, akkor menni kell. És azóta sem értem. De a lényege az lenne, amit akartam ezzel mondani, hogy talán a gyerekekben még megvan az a tisztaság, amit tisztábban éreznek, legalábbis hát nem tudom, hogy aki bombázások között nő fel, azt hogyan tudja megőrizni. De azt nem értem, hogy aki így a civilizációs, ha nem is a csúcsán, de úgy viszonylagos emberhez méltó létben él abban, hogy nincs, hogy vész ez a természetes reflex el, hogy nem veszíthetjük el a szeretteinket, illetve ezzel együtt nem vehetjük el mások életét, élethez való jogát. Nagyon különös ez, hogy ebben a történetben, a Máriában, viszonylag azt hiszem elég, nem durva, mert ezt végül is mindenki tudja, hogy szögek, kereszthez szögezték, tudja mindenki, hogy milyen hosszú szenvedéseken keresztül halt meg. De a Tolbinnak az a nagy találmánya ebben, hogy ez a szépség, ez a nyugalom, az, hogy a Mária kezében ott van az ő fia, az ő gyönyörű fia is tartja, és nézi, és tele van minden ábrázolás szeretettel és fájdalommal. Ez a mi történetünkben a Mária álma. Mert a valóságtól nem tud elszabadulni. Tehát az egy nagyon szép álom lenne a számára, ha valóban így lett volna, ezt idézőjelben mondom, mert nem tudjuk, hogy volt, de tulajdonképpen a világ, meg az én álmom is az lehetne, hogy ez ilyen szép legyen, ahogy a Mária tartja kezében a fiát, és fájdalommal és szeretettel nézi. Tehát valahogy ez lenne a végső, ez a pici dolog, ez a kis esőcsepp, amit ez az 59 perc, vagy nem tudom meddig tartott, jelenthetne a nézőknek. Talán.
Ez nagyon szemléletesen benne is van a darabban, hiszen így hangzik, hogy azt álmodom, hogy ott vagyok. Azt álmodom, hogy karomban tartom megtört fiamat, amikor csupa vér, majd megmosdatva újra, hogy erre az időre visszakapom, hogy megérintem a testét, kezembe fogom sovány arcát, amely most a szenvedés múltán megszépült.
Igen. Ez valahogy azt hiszem, hogy olyan furcsa ez, mert olyan szép és olyan békések ezek a szavak és ezek a gondolatok és ezek a mondatok. De az a ott még szebbek és még vastagabbak és húsba vágóak, hogyha arra a pár oldalon az előtti mondatra gondolok, hogy elakadt a lélegzetem, mikor megláttam a keresztet. Már várt rá. És akkor elkezdődik a kálvária. Tehát ahogy megy, és nézi a fiát. És ez valószínűleg így volt. tehát hogy megkínozták, megverték, és kíméletlenül megölték, és nevettek, és kockáztak, és káromkodtak, és helyehújáztak az emberek körülötte.
És a művésznő hogyan éli meg magát a darabot? Mennyi idő kell a darab után, amire feldolgozza azokat az érzéseket, amiket a közönségnek átadott?
Ez most nagyon furcsán fog hangzani, de én annyira félek tőle, én eddig mindegyik előadásra, három volt belőle, hát a premierre ugye sokkal többet kellett készülni, de a kettőre egy héttel előtte elkezdtem rá készülni, és ahogy megvolt, és kijövök, nyugalom, kész, és elmúlt. Teljesen nyugodt vagyok, tehát semmi olyan nagy rezgés nincs bennem, úgy kiürülök, vagy hogy kell ezt mondani, ilyen nyugi van bennem, hogy a végére érek, és kimegyek a fénybe, és visszamegyek, és várom, hogy a nézők tapsoljanak. És ebből a múltkori előadásom volt a legkevesebb, így láttam a monitoron, hogy egy fiatal pár így áll, és ölelik egymást, az olyan szép volt. Tehát így viszonylag gyorsan, nekem nincsen semmilyen katartikus élményem, na ezt akartam kihozni az egészből. Csak akkor a teher megy le rólam, hogy olyan jól esik, na.
Van esetleg, úgymond, kedvenc jelenet, vagy a kedvencet úgy érthetnénk úgy is, hogy ami legjobban a szívéhez kötődik, vagy amit talán a legnehezebb elmondani, vagy eljátszani?
Ebben a történetben?
Igen.
Attól kezdve, hogy a Mária már ott van Jeruzsálemben, és a saját szemével látja a dolgokat, attól már közelebb kerül hozzám, akkor már az én történetem van. És azt úgy, mondjuk azt nagyon nehéz elmondani úgy, hogy ne legyen hatásvadász, hanem hogy vigyem a nézőket, tehát hogy ők is lássák, amit én látok, de ne, hogy én ne sírjak, miközben van egy pont, ahol engedélyezett, ahol a fiam megengedte, hogy ott lehet, de ott lehet úgy, hogy akár a néző azt se tudja, hogy most a nagymari sír, vagy az öreg Mária. Tehát ezt van egy pont, ahol megengedte, hogy lebegtessük, és csak egy anya legyen. Azt a részt már úgy, hát ez nagyon furcsa azt mondani, hogy szeretem meg, ilyesmi, de az úgy közelebb van. És aztán, amit most felolvasott, attól kezdve van a béke és a nyugalom. Attól kezdve meg már jól vagyok. Az eleje az nagyon nehéz, az színészileg nagyon nehéz. A felidézett párbeszédes részt a tanítványokkal, hogy mennyire megbántottak meg, hogy nem akarom elmondani, nem akarok beszélni a fiamról, hiszen nagyon fáj. Tehát azt ott nagyon nehéz, a színészileg nagyon nehéz feladat. Elkezdeni amúgy is nehéz feladat, de ez így technikailag is nehéz.
És hogy fogadja a közönség? Mi, amikor ott voltunk, körülöttünk mindenki megdöbbenve, hallgatta és nézte, síri csöndben, és köncsepeket is elhullattak ott a nézők.
Ez érdekes, mert hát természetesen én csak azokkal beszélek jó érzékkel, akiknek tetszik, vagy ők keresnek meg. De azt tudom, hogy volt egy nagyon hívő barátnőm, római katolikus, egy evangélikus lelkész asszony nézte nekem a premieren, is volt egy ateista barátom is. Természetesen mind a három nő volt, és ugyanazok a dolgok ragadták meg őket mindentől függetlenül. Tehát ez az egyetemessége ennek a történetnek. Na most azt hiszem, nagyon el tudom képzelni, hogy aki valóban a szűz Máriát keresi benne, a mi asszonyunkat, a Jézus anyját, ő kevésbé fogja benne megtalálni ezt a szentet. Igen, kevésbé fogja benne meglátni a szentet. Mert ő, bár én szerintem nincs annyira messze ettől, de az embernek, az asszonynak, az anyának a szentsége, ezt is idézőjelben mondom, amit minden anya tud, és ahogy feláldozná a saját magát is a fiáért, vagyis a gyerekéért, a kislányáért. Tehát ennek a megfoghatatlansága, és a, nem is tudom, ez az egészen égi dolog már, de nem szent. Tehát aki a szűz Máriát keresi benne, úgy, ahogy tanulta, és amilyen kép él benne, az lehet, hogy nem fogja megtalálni. De ilyennel még nem találkoztam, aki ezt mondta volna. Mi majd később jönnek.
Meddig látható még a Mária testamentuma a Nemzeti Színházban?
Még most lesz május 13-án egy, és aztán majd jövő évadban lesz havonta egy, szerintem így jön ki a Bajor Gizi szalomban. Mert hál' Istennek már többen játszunk ott ilyen előadóesteket, és akkor egy-egy jut egy-egy emberre. Aztán majd meglátom még, mert így ő lehet, hogy így, nem tudom, így tájelőadásokra, vidékre, egy-egy helyre, ahol ez iránt érdeklődnek, oda elmegyek, és akkor elmondom végül is, még széket sem kell vinnem, adnak egy széket, és leülök, és elmondom. Tehát a viszony a fontos a történettel és az emberek tekintetével és a lelkével, azt hiszem.
Van-e lehetőség a nézőknek esetleg a darab után a művésznővel beszélgetni, közönség találkozó keretében esetleg? Van-e ilyenre mód, vagy volt-e ilyen?
Eddig még nem volt, sőt az ilyen előadó estek kapcsán nem is hallottam ilyesmiről, hogy lett volna ilyen közönség találkozó. De az egy biztos, hogy bárki, aki erről szeretne velem beszélgetni, akár rosszat, akár jót, az megvár, én ott vagyok utána, mert nem tudok elmozdulni még a színházból utána fél óráig, akár mennyire is üresség van bennem, nem rohanok haza, az biztos, még egy kicsit ülök. Tehát bárki, aki keres engem, az ott megtalál, és beszélhetünk. Akár jót, akár rosszat, bármilyen gondolatot meghallgatok, mert közben megbeszélni utána jól esik még róla. Tehát bárkit szeretettel várok utána, ha nincs szervezve, akkor is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút és a beszélgetést, és további sok sikert kívánunk a darabhoz, és mindegyik darabhoz a következő.
Nagyon szépen köszönöm. Is. Köszönöm szépen.
A Titkok kapuja című műsort Prontvai Vera készítette.